Adjon Isten jó estét, ez a Férfi Sátor műsora, Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat a stúdióban, itt van velem Szebényi Szabolcs.
Szia Vilmos, üdv mindenkinek!
Szerbusz, most ketten leszünk, ahogy látom, Gábor az szabadságot vett ki mondjuk így. Technikai segítségünk pedig Koncsik Domonkos, köszönjük a szolgálatot. Akkor így egymásnak majd fogunk tudni beszélni, vagy mesélni. Tulajdonképpen ez is lett volna, mert én meg az előző adásban nem voltam, és érdekes témákat hozhattatok esetleg elő, illetve nekem is voltak elég kalandos események, hogy úgy mondjam, ez alatt a néhány hét alatt, ami témának is remek, és egyébként meg most jól el vagyunk látva a témával, most ugye május 2-a van, és már ez a május 1-e is valami hihetetlen módon összezsúfolta, mint valami mágnesit összerántott. Annyi téma lenne, vagy annyi mindenről lehetne beszélni.
Anyák napja, érettségi, május
1-e. Hát és még sok
na,
minden.
Mesélj. Na,
de hát, hogy szóval azon töprengtem, hogy vajon fölülírja-e az egy, vagy hogy mennyire fog tudni a sok ünnep békességben megférni egymás mellett, melyik lesz az, ami hangsúlyosabb lesz, teret jobban kap, ugye hát először is május 1, ugye az idősebb generációnak, mint a munka ünnepe tudott beégni, tehát van egy alap ilyen,
igen,
amit mondjuk ilyen érdekesség.
Felvonulások.
Igen, ezt igen. A fiatalabb generáció hál' Istennek nem érti. Aztán ha maradok mondjuk a környezethez hűen, akkor itt van ugye a Szent József a munkás, így kapcsolódok a munkás mozgalomhoz meg az egyébhez, tehát hogy Szent József a munkás, azért az egy régebbi történet. Ez alaphelyzetből, de most még május 1-ére az anyák napja is rá.
Most ide csúszott.
Zuttyant, mert hogy első vasárnap lévén májusban, és azért az alaposan, azt hiszem, az egy olyan ünnep, ami eléggé domináns tud lenni.
És akkor még majális is volt.
Úgy van. És akkor van egy ilyen egészen, ami csak ilyen egész új keletű, csak érdekességként kis színes, ez a Nevetés világnapja című történet, Hűha. Ami szintén május első vasárnapjára van delegálva. És néhány év, egy-két évtized talán, amióta ez így hivatalosan létező dolog, de önmagában egyébként nem azért érdekes, mint sem, hogy milyen ünnep ez, hanem hogy már önmagában a nevetésnek is világnapját kell úgymond rendezni, talán azért, hogy ez hangsúlyosabb legyen.
De néha ránk is fér.
Egyébként igen, tehát hogy a mostani, talán szomorkásabb környezetben, amiben most éppen tudna lenni a világ, vagy van, nem azt mondom, hogy a nevetésnek van itt az ideje, de hogy nehéz helyzeteken azért a humor, meg a megfelelő ilyen jókedv, megfelelő mértékű jókedv azért az át tud. Nekem ez volt a tapasztalatom, az édesapám volt ilyen egyébként, aki a leggyatrább helyzetben is tudott valamilyen vidámabb dolgot összekalapálni, amitől kicsit jobban éreztük magunkat ettől. Tehát sokaknak ez jön. Egyébként ezt látom, hogy ma sokkal inkább vagyunk ilyen, van erre ilyen depressziósabb hangulatban, szóval kicsit inkább bánatosak, vagy éppen a bánat miatt ingerültebbek. Tehát a rosszabbik felét inkább látjuk a dolgoknak, és én meg nagyon örülök, hogy nekem egy ilyen apukám volt, aki hát nem mondom, hogy ennek nem volt árnyoldala, mert néha olyanból is viccet csinált, amiből nem kellett volna, de inkább ez legyen.
Szóval. Abba szerintem még senki nem halt bele. Nekem
sokkal kevesebben.
Bár állítólag meg lehet a nevetésbe is halni, ha olyan görcsöt kap az ember, de azért szerintem nem ez a vezető halálok, úgyhogy.
Hát az biztos. Úgyhogy ez is volt, és aztán még vissza tudnék egészen kanyarodni, mert nekem ugye ott szakadt félbe a történet, hogy húsvét hétfőn voltatok ugye itt a
Igen, és újrakezdésről volt szó.
Akár, és ez nagy, és nekem nagyon érdekes volt a Székely udvarhelyen a húsvétom, úgyhogy önmagában már ez is egy élmény volt. Úgyhogy az is, abban is van megosztható történet, de hát hogyha haladok így tovább, akkor az újrakezdésben is nagyon sok minden van, illetve rengeteg mindent láttam májusfától kezdve, amiről ma már sokan azt se tudják, hogy mi célt szolgál, meg hát területenként mást és mást is jelent, és én láttam, ugye így Erdélyben ott még ez jobban élő hagyomány, legalábbis vannak olyan területek, és szerencsém volt olyanon keresztül autózni, ahol ez még működik, és ezt nagyon érdekes volt látni, ti is megemlítettétek itt a műsor egy részébe, hogy azért a párválasztás az mennyire is fontos dolog volt annó, illetve most talán most is, és igen. Hogy a mi mindent, az András éppen emlékszem, talán András mondta, hogy hát rönköt húztak a taglegények ablaka alatt a többi legények, hogy egy kicsit rávegyék arra, hogy talán mi lenne a teendő. És hát én azt jó volt látni, hogy ott azért ez még működik, hogy a legények nagyjából tudják, hogy mi a teendő, és hát nem egy májusfát bigyeztenek egy ilyen lányosház kapujára, hanem hármat, négyet, ötöt akár. Tehát több pályázó is van, hogy úgy mondjam, tehát hogy ott azért erős működik ez a versenyszellem, illetve hogy hát ott azért még kinyilvánítják ebbéli szándékukat, hogy terveik lennének a jövőt illetően. Ma talán ezt is nehezebben tudjuk megszülni, vagy legalábbis erre vonatkozólag szintén vannak ilyen, hát nem annyira pozitív megnyilatkozások, vagy tapasztalatok. Ennek kapcsán én azon töprengtem el, hogy vajon az idősebb generációnak annak ebbe mennyire van, mint egy beleszólása, tehát hogy mennyire vagyunk mi fölhatalmazva arra, hogy például ezt szóvá tegyük. Hogy ez például egy olyan irány, ami felé célszerű haladni. Ma én azt érzékelem, hogy például ennek az említésétől olyan óvatosan, tehát mindenben olyan óvatosan próbálunk nyilatkozni, nehogy valakinek megsértsünk
valakit.
Hát akár az, vagy hogy nehogy olyan dologba avatkozzunk bele, ami nem a miénk. Ez valahogy én úgy éltem meg, hogy régebben nem volt ennyire tabu ez a téma, hanem sokkal inkább kinyilvánították, hogy mi az, amit helyesnek gondolnak, akár párkapcsolat, akár egyéb ügybe, ami mondjuk érintette a családot, vagy érintette a közösséget, tehát akár a közösség más tagja is kinyilvánította véleményét, nem rossz szándékkal, hanem segítőleg, hogy mit látnak ők, vagy hát aztán, hogy ennek milyen fogadtatása volt, az megint egy más kérdés, de ma ebbe is én azt érzem, hogy kevésbé talán.
Ma úgy magára van utalva egy kicsit az ember.
Nem tudom jól megfogalmazni, csak így elgondolkozom ezen. És most például ugye május...
De hány film szól egyébként erről, bocsánat, csak zárójele, hogy biztos vígjátékokat láttál már te is ilyet, hogy valaki azt mondja X-nek, hogy te szerintem az Y-nak tetszel. Utána meg az Y-nak mondja azt, hogy te szerintem az X-nek tetszel. És utána X és Y egymásra talál. Csak azért, mert volt valaki, aki azt mondta X-nek is, meg Y-nak is, hogy szerintem a másiknak tetszel. Szóval biztos, hogy volt egyébként ebben is valami a jó szándékú segítésbe, párok összehozásában. Ma meg egy kicsit talán lehet pejoratív értelmet nyert ez, hogy hú, a közösség nyomása, meg kellett felelni az elvárásoknak, aki 22 vagy 25 vagy nem tudom hány éves koráig még nem talált párt, fú, akkor ott biztosan valami nagyon komoly probléma lehet. Szóval érdekes ez a téma is, ha már így felhoztad, ez a húsvét hétfő és a pártalálás.
Mert hogy engem érint, tehát nem csak azért, mert ezen ilyesmin akarok elmélkedni, és akkor valami nagyon általános dolgot itt az hallgatókkal úgymond megosztani, aminek se eleje, se vége, hanem hogy engem ez például érint. Hogy van egy olyan korú, vagy több olyan korú gyerekem, aki ott áll ennek a történetnek a kapujába, és mit tudok mondani? Ma mondhatjuk el, mert hogy kész vannak, önállóak, keresnek jól, tehát érted, elindultak az életükbe, de ugyanakkor meg azt látom, hogy bizonyos elemek azok meg lehet, hogy valahogy kimaradtak. Mennyire kell ezt hangsúlyozni? Van ebbe olyan vonalon beleszólásunk? Erőltetni nem lehet nyilván, meg nem is akarom, de hogy ezen azért így töprengek, és ma mihez lehet fordulni, hogy közösség az segít ennek a dolognak, nem igazán a közösség nem tudja megfogalmazni. Arról beszéltünk, meg hallgattam az előző adást, és András éppen talán emellett tette le a voksát, hogy a férfi sátor az egy ilyen közösség, ahol úgymond ebbe is segítünk egymásnak, hogy megoszthatjuk a gondjainkat, és akkor itt megerősödünk meg. De én valahogy ezt most nem élem meg, hogy nem igazán találok ilyenbe olyan segítséget, ami ebbe, hogy mondjam, olyan támogatás lenne, amivel én meg tudnám az én háborgó vagy küzdő lelkemet most vigasztalni, vagy erősíteni. Hogy ne azt érezzem, hogy ilyen lebegő állapot van valahogy, ahol, mert mindenkit...
Kvantum állapot.
Mindenkit nagyon kedvelem. Például kedvelem a gyerekeim partnereit is, érted, akik vannak, aranyosak, szépek, de most tényleg nekem van erre fölhatalmazásom, hogy beleszóljak abba, hogy akkor ők most ezt mikor és milyen módon fogják ezt a kapcsolatot például legalizálni, vagy hogy akarják ők ezt legalizálni? Gondolom, hogy akarják. Hmm. Most nem élünk olyan közel egymáshoz, hogy ezt napi szinten lehetne beszélgetni, az a néhány ritka alkalom, amikor meg össze tudunk jönni, akkor meg ez egy olyan, hogy mondjam, tehát hogy inkább nem hozod ezt annyira elő, mert most elrontanád azt a két órát, amikor végre együtt lehetsz.
De ugyanakkor meg milyen érdekes lenne belelátni a fejükbe, hogy vajon mi lehet ennek az akadálya, mert azt mondják, hogy egyszer egy régi ismerősöm mondta ezt nekem, egy idősebb, ilyen veledkorú, vagy talán nálad idősebb férfi, hogy egy párkapcsolatnak az első egy évében azért, hogy mondjam, az ember biztosan eljut arra a szintre, hogy meg tudja belül legalább saját magának mondani, hogy akarom-e a másikat, vagy nem akarom a másikat. Tehát szeretnék vele komolyabb kapcsolatra lépni, vagy nem szeretnék. Szeretném elvenni feleségül, vagy nem szeretném. És az tényleg furcsa lenne, hogyha ez a döntés ennyi idő alatt nem érne meg. Persze az is igaz, hogy idővel ismerkszik meg az ember, tehát hogy biztos, hogy van, amire az ember, biztos te is volt, hogy 10-20 év után döbbentél rá valamire a feleségeddel kapcsolatban, amit nem tudtál korábban, tehát persze ilyen is van, de azért a zsigeri érzést, hogy szeretném, nem szeretném, kell nekem, nem kell nekem, azt azért már viszonylag hamar érzi talán az ember. Tehát szerintem nem biztos, hogy ilyen indokok lehetnek e mögött, de még az is lehet, hogy tényleg ez a mai élet bizonytalanság, hogy az ember semmiben nem mer dönteni. De az is lehet, hogy ilyen teljesen mellékes dolgok, hogy nem tudom, drága az esküvő, nincsen saját lakóingatlan, nem érzi az ember egzisztenciálisan magát késznek arra, hogy ilyen anyagi körülmények közé gyermeket vállaljon, vagy nem tudom, sok apró dolog vagy tényező lehet, tehát nem biztos, hogy ez az egyetlen, hogy nem vagyok biztos abban, hogy én a másikkal szeretném leélni az életemet. Nagyon érdekes kérdés, és nem látok bele az emberek fejébe, nem tudom, hogy kinél mi a képlet. Például.
Na ez egy jó válasz, hogy nem látni bele az emberek fejébe, ezért egyfelől tényleg nagyon óvatosan kell nyilatkozni, mert nagyon könnyen kijelentünk dolgokat, tehát hihetetlen módon tudunk ítéletet mondani bárki felett, úgyhogy nem, alapból nem az a szándék, hogy ítélkezni szeretnénk, csak valahogy úgy hallatszik, tehát kívülről. Mm. Hát ez a bizonyos történet, mint a karinti féle történet a húsvét kapcsán, hogy hát mindenki Jézust kiáltott, csak együtt hallatszott Barabásnak. Tehát,
ja, igen.
Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, hogy hát persze nem annak szántuk, de aztán a végén az lett belőle. Tehát ezért egyfelől óvatosan is kell ezekkel bánni, másfelől meg nagyon érdekes volt, hogy a rengeteg szabadidőm kapcsán, ugye ilyenkor, amikor így utazgatunk Erdélybe, akkor annyira nem kell tevékenyen részt vennem a nincs mit javítani, meg nincs kert, meg nincs egyéb, nincs munka, tehát akkor tényleg szabadidő van, és nagyon sok, hát nem sok, de ahhoz képest sok, hogy egyébként nem szoktam, ilyen filmet lehetett megnézni, és közösen néztünk ilyen filmeket, amik ilyen megtörtént, tehát ilyen életrajzi, tehát megtörtént eseményeken alapulnak, és hihetetlen volt látni azt, hogy például egy olyan film, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt, a történet maga 20 évvel ezelőtt keletkezett, és az lett megfilmesítve, hogy abba egy olyan körülmények között élő fiatal gyereknek a történetét mesélte ez a film el, ami amin itt, a világnak ebbe a szegletébe, ahol most mi vagyunk, és itt beszélgetünk, és közben itt a szomszédban zajlanak a rossz események, máshol meg a jók, nem esik le, hogy micsoda hihetetlen nagy szerencsénk van nekünk, hogy mi ingyért tanulhatunk. Nem kell érte fizetni, hogy ez egy olyan jog, érted, ami adva. Hmm. Tehát, hogy ez dönthetsz úgy, hogy melyik, milyen fajta oktatásba veszel részt. Tehát nem az, hogy egyáltalán oktatnak-e, hanem hogy szinte még le is tolnak, hogyha nem akarnál részt venni benne. Akkor még számunk érhetnek, hogy hát azért már illene. Tehát, hogy ott lenne a helyed az iskolában, vannak kötelező iskola kötelezettség, ugye? De azt azért nem szabják meg, hogy ebbe az iskolába járjál, vagy abba, hagyományos oktatásba, vagy alternatív oktatásba, és akkor ez csak egy téma volt. Aztán az, hogy itt van víz. Ez is egy ilyen, nekünk ez olyan természetes, igaz? Kinyitod a csapot, folyik. És amennyit akarsz, úgymond. És igazán sokat nem is kell érte fizetned. Akár pazarolhatod is. Arról kell győzködjük egymást, hogy takarékoskodjunk ezzel a dologgal. És akkor nézek egy 20 évvel ezelőttre datált filmet, ahol mind a két jog, ez gyakorlatilag nem létezik. Tehát, hogy olyan körülmények között kell túlélned, vagy megélned, ahol ezek nincsenek. Súlyos pénzekbe kerül, hogy egyáltalán oda szagolhassál valamilyen iskolának a közelébe. Hihetetlen erőfeszítésbe kerül az, hogy annyi vized legyen, amennyi a saját szükségletedre elég, nem az, hogy kertészkedjél, és ha akarsz, ha termés dolgok mennek tönkre azért, mert nincs víz, megélhetések kerülnek bajba, erőszak szabadul el azért, mert nincs mit enni. És hogy ez itt, ez a 21. században jelenlévő dolog volt. Tehát nem kell nagyon messzire menjünk a világba, hogy ilyen dolgokkal is találkozzunk. És ezt csak azért kanalizáltam ide, hogy hihetetlen hálásnak kellene lennünk, hogy nekünk csak ilyen problémánk van. Hogy hát most vajon van-e lehetőségünk beleszólni, meg kell-e, mikor, milyen módon kell, mi az, amit tennünk kell a föld védelmében, mi az, amit tennünk kell az élet védelmében. Ilyen nagyon, nagyon nagy dolgokról tudunk elmélkedni. Közben pedig egy csomó olyan dolog van a birtokunkban, amiért egyáltalán nem vagyunk hálásak, hanem nagyon is természetesnek vesszük. És hogyha nem jön a víz a csapból, akkor fölháborodunk, hogy hát hogy. Mi az, hogy nem, vagy éppen nincs áram. Tehát, hogy, és akkor beszélünk ugye a megújulásról. Eltöprengtem, hogy tényleg, ha meg kellene teljesen újulni. És azt mondanám, hogy minden ember testvér egymásnak, mert egy család azért csak úgy segíti. Mondjuk jó esetben egyik a másikat. Tehát ez nem egy olyan család, ahol ez nem így van, de jellemzően azért a családok összetartnak, vagy a családon belül azért van egy egység. És ha én azt mondanám, hogy de hogy hát egyébként meg mindenki
egy nagy család.
Igen, akkor igen. Ki miért birtokol többet, vagy veszel, vagy bánik hanyagul azokkal az erőforrásokkal? Mitől jár valakinek több erőforrás? Szóval ezek, persze ezek nagyon általános kérdések, de ugyanakkor ezek is itt kellene, hogy legyen a mindennapjainkban, hogy mi mennyire jó világot élünk. És ha csak a saját nagyszüleimre gondolok, akkor már az a 100
ahhoz
év...
Ahhoz képest
már
is.
Ahhoz kép, még 100 évet se kell visszamenjek, már ahhoz képest is hihetetlen. Hihetetlen.
Hát, és gondolj bele, igen, hogy még hányan nincsenek ezen a szinten. Azt mondják, ha mindenki olyan szinten és színvonalon élne, mint mi itt Európában, akkor nem is tudom, 5 föld bolygónyi erőforrás kéne, hogy azt a nagy embermennyiséget ilyen színvonalon eltartsa, jelen technológiai tudás szerint.
És akkor ezt még tovább tudom kanalizálni, mert nagyon izgi volt, hogy végül is a sok program meg a sok köszöntő között azért mégiscsak volt egy, ami kiemelkedett Böjte Csabának köszönhetően, ugye az ő, hogy mondjam, gravitációjának, amit ő, meg az ő neve ma már fémjelezés képvisel, azért az elég súlyos valami volt, hogy volt egy zarándoklat, ugye, ami a férfiakat szólította meg Szent József a munkás kapcsán, és ugye ez a zarándoklat zajlott most vasárnap, azaz tegnap a Mátra Verebély Szentkútra, ugye ilyen vonatos zarándoklat hosszú idő után először. Na, én nem vettem ezen részt, de meghallgattam a netnek hála, ugye hát követjük az eseményeket, meghallgattam a misén a prédikációt, és érdekes volt azt a részt hallani, hogy amikor arról beszélt, hogy Egyiptomba megvan ez az út, ahol a Szent Család, mikor elmenekült, akkor végig mentek ezen a nagyjából 1600 kilométeres utat, ezt ma még számon tartják. Sőt, az egyiptomi kormány, aki egyébként nem keresztény.
Az is egy zarándok út?
Hát az bizonyos értelemben az, de hogy ezeknek az állomány, ezeknek a helyeknek, ahol tudhatóan voltak, éltek, ott voltak, azok föl vannak újítva. Tehát a felújította az egyiptomi kormány, nem is ide akarok kiukadni, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hanem amit ebből a Csaba testvér kihozott, hogy abban az időben, amikor oda kellett ehhez, tehát hogy megtörtént ez az esemény, beszélgettünk mi erről talán a tavalyi év elején, amikor a férfi útja volt a témánk, hogy azért nem lehetett egyszerű logisztikailag ezt, hogy hát most akkor el kell indulni, ez nem, tényleg nem 20 kilométert kell menjél. Ez nem, vagy nem százat, egy kinizsi teljesítményt úra, hogy na, akkor egy nap 100 kilométer, hanem hogy ő kell pakolni a családot egy szamárra, aztán ennyi körülbelül, amit el lehet vinni. De akkor vigyél mindent magaddal, ami neked ahhoz kell, hogy el tud tartani a családod. És hogy József alakja ebbe a tekintetbe volt izgalmas, ugye, hogy tényleg ő nem azon kezdett lamentálni, hogy hát akkor na jó, de hát így nem lehet. Hát már elnézést kérek, ez milyen dolog? Hát Nem lehet így élni, hát ebből nem lehet megélni, tehát nem kezdett el panaszkodni, hanem akkor gyerünk, és akkor valamiből meg kellett az akkori körülményekhez képest, de mindegy, túl lehetett élni, meg lehetett ebből, megteremtette az egzisztenciát. Ő teremtette meg, Szent József. Mária meg ellátta azt, amit el kellett. Tehát abban az időben nem az asszonyok teremtették az egzisztenciát, hanem a férfiak. És ebből az értelemben volt ez izgalmas, hogy azért ma tényleg az van, hogy először is túl sok mindent kellene. Ha ma kellene elinduljál, ugye itt van, sajnos itt van a példa, ugye látjuk, hogy milyen az, amikor menekülni kell. Nem tudod hozni a bepakolod a garázsba, a kocsidat is ott kell hagyjad, meg nem tudom mit. Egy bőrönd, amit elgurítasz, ami a csacsira fölfér. Ma legfeljebb az okostelefonod vagy a laptopot hozod, amivel esetleg munkát meg rajta tudsz maradni. Tehát ma is vannak szerszámok. A készséget, ami a kezedben van, a képességet, meg a tudást, ami a fejedben van, az nyilván hozod magaddal. Tehát, hogy igazán ma is megvan ez a fajta kivonulás, és ma is meg kell tudni teremteni. Érdekes volt hallgatni, hogy mi a nomádtábort emlegettük itt az előző adásban, hallottam, és hogy ott ugye, hogy milyen módon próbálunk komfortzónát elhagyni. De hát azért az közelében nincs egy ilyen típusú kivonulásnak. Hát mert egész pontosan tudjuk, hogy hova kell azért elmenni, hogyha. Tehát konkrétan
és
tudjuk.
Hogy mikor van vége.
Igen, ez a másik, meg az is, hogy tudod, hogy 20 kilométert mész, és ott van ez a falu, és ott van víz. De ha egy ilyen félsivatagos környezetbe kellene tényleg elindulnod, hogy te hogy hol fogsz találni, és mikor, és milyen módon például vizet.
Vagy embert, vagy segít rajtad, vagy
bármit.
Nem.
Vagy egyáltalán annyi embert, amelyik munkát ad. Tehát, hogy ne alamizsnára legyél szorítva, ne a segélyre. Ma, hál' Istennek, azért mondom, nagyon jó világban élünk, mert még ezt is meg tudjuk tenni, hogy segélyszervezetek tudnak működni, és ezt a nehéz helyzetben lévő embereket tudják segélyezni. De ezt nem kellene elfelejteni, hogy honnan indulunk, illetve hogy milyen hihetetlen képességek birtokában vagyunk egyébként. Nekem ez volt az izgalmas a húsvéttal kapcsolatosan, és ez volt most a legújabb, ahogy most egész másképp éltem át ezt a húsvéti időszakot is, mert ezt az egész keresztút kérdést meg mindent, mert nagyon sok esetben azt éreztem, hogy ez a történet elsősorban is sokkal inkább emberi. Tehát, hogy nekem most ez az oldala jött le nagyon, hogy ez mennyire emberi történet. Ezt nagyon jó ki lehet az isteni oldalra nyilván hegyezni, vagy arra rámutatni, és ez egy nagyon fontos rész is, de nekem most ez vált ilyen nagyon hangsúlyossá, hogy ha én ezt jól megnézem, azzal, hogy ezt úgymond egy isteni személy szenvedte el, értünk, és mutatta ezt be, ez olyan szinten lett hitelesítve, hogy nekem nem igazán van lehetőségem például az ellen nagyon úgymond felkiáltani az égre, hogy hát nehézségeim vannak. Tehát, hogy ez benne kell, hogy legyen a pakliba. Nekünk ezt jó, hogy tudjuk. Erre való valószínű a beavatás is úgy azon gondolkozom, hogy nekünk ez kell, hogy ezt így plasztikusan megmutassák. Hogy de igen, el fogsz esni. Annak a bizonyos tehernek a súlya alatt. Ez ne lepődj majd meg. Be fog következni. Egészen bizonyos. Egészen bizonyos, hogy valakinek a terhét a nyakadba sózzák. Egészen bizonyos. Hogy lesznek körülöttek emberek, az is egészen bizonyos, de nem biztos, más hogy azok lesznek a körülötted, akikre te igazán számítanál. Azok igen. Lehet, hogy nem lesznek ott. Pedig végig veled voltak, de most pont, amikor kellene, nincs ott. Egy se.
Szóval, és hogy ez oké. Okay.
És hogy igen, és hogy hát egyfelől nem oké, mert ez egy hihetetlen durva
dolog. De hogy nem feltétlenül veled van a baj.
De hogy nem kellett, tehát hogy ne lepődj meg ezen. Olyan, mint a védőoltás. Hogy el fogod kapni, de hát túl fogod élni. Nem kell betolni. Hihetetlen pozitív üzenete van. És nagyon érdekes volt, hogy volt egy ebbe a halad a történet, az egyházi évbe, és akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor Tamás apostol kerül az evangéliumi rész középpontjába, és pont azon töprengtem, hogy mennyire másképp is meg lehetne fogalmazni a Tamás apostolnak a szerepét, amikor az ottani atya udvarhelyen arról kezdett mesélni, hogy hát egyébként Tamás apostolnak mennyi mindent lehet köszönni. Hogy mennyire ez van bennünk így első zsigerből, hogy hát ő a hitetlen Tamás, hogy ez amit belénk égett, hogy ő a hitetlen Tamás. Pedig
viszont utána akart járni lelki ismeretesen valaminek.
Pedig, hogy pont, hogy ő egy megerősítő figura. Tehát, hogy éppen nagy, én ezen töprengtem előtte, mielőtt hallottam a prédikációt, hogy de hiszen hát ő az, aki nekem, hogy mondjam, ezt az egész sztorit hitelesíti. Tehát ez az, lehet, hogy hitetlen, de hát mindenki más az egészen addig a dologig csak elhitte, úgymond. Tehát, hogy nem voltak igazán ott, csak elhitték ezt a történetet. És hogyha ez így lett volna vége, akkor most ennyink lenne. Hogy volt ott x akárhány ember, aki ezt elhitte, és mi is csak elhihetnénk, ezen töprengtem. Erre jön az atya, és akkor ezt elkezdi magyarázni, és mondom, hogy igen, és na, ugyanott vagyunk, milyen jó, mert hiszen pont ez a Tamás, ez ugye ő nem csak elhitte, hát ő meg is tapasztalta. Tehát kellett legyen valaki, aki, hogy mondjam, fölteszi erre az egészre a pontot az íre, hogy igen, elhittük, de meg is tapasztaltuk. Aztán persze a többiek is, de ettől a történet egész, hogy mondjam, olyan más lett az állaga. Olyan jó kézzel fogható, ilyenek vagyunk. Azt hiszem, hogy egyébként ilyenek vagyunk. Persze olyanok is vagyunk, hogy elhisszük, de az az igazi, amit így megtudsz, érzékelsz, és ettől lesz az egész valahogy olyan nagyon emberi. Most elakadtunk itt a beszélgetésbe hirtelen. Nézem az időt, még hogy is állunk.
Hát még egy 5 perc.
Ó, hát ez hihetetlen gyorsan elment, nem hagytalak szóvá, vagy szóhoz jutni.
Szóvá is teszem.
Na mondjad.
Ne. Igen, de jós, amit mondasz erről, hogy fizikailag megtapasztalni. Nem vagyok a katolikus dogmatika alapos ismerője, de valahol az oltári szentségben is ez jelenik meg, a fizikailag oda megtestesülés az ostjában, stb. Tehát, hogy a fizikai ság, hogy azt fizikailag megfogom, lenyelem. Meg egy csomó területen, na, zarándoklattal, stb.
Visszajött a gondolat.
Visszajött a gondolat?
Igen, én körülbelül ugye ott vagyok, Andrásnak is sikerült elveszteni egyszer a fonalat, nekem ez sűrűbben elő tud fordulni, hogy egyébként a sátron belül is, én ezt gondolom, vagy a férfi léten
belül
is. Hogy az
is egy
is,
megtapasztalás, hogy igen, egy kis hogy mini hogy egyébként, közösség.
Egyébként nagyon
belül.
Jól lehet a beszélni dolgokról. Tehát, hogy ebben rettentő profik vagyunk. Hogy hát nagyon igen. Jól tudunk dolgokról értekezni, és beszélgetni, és véleményt formálni, akár kritikai módon, tehát akár ítéletet is tudunk mondani, anélkül, hogy megtapasztaltuk volna. És hogy milyen nehéz azt, hogy ma úgy előadni ezeket a dolgokat, hogy ez életszerű. Tehát, hogy ezt odaélni, és ténylegesen megfoghatóvá tenni, nem csak egy ilyen elszálló valamivé. Tehát hát Böjte Csabánál azért hihetetlen hiteles az, amit mond, mert ott van 6000 gyerek. Tehát nem tudod azt mondani, hogy hát igen, ez csak egy elmélet, hogy föl lehet nevelni ennyi gyereket. Nehéz lenne azt mondani, hogy hát én 3 gyereket nehezen válok, mert ugye akkor, ugye, és ma tényleg az van, és elhangzott ez is, nagyon, nagyon tetszett, meg is maradt a fejembe, hogy a tökéletest keressük, és ez tényleg hányszor így van, hogy a tökéletest keressük mindenbe egyébként. Tökéletes lakást, a tökéletes autót, a legjobb ruhát, és ugye ez végül is nem egy gond igazán. Csak helyesebb lenne, hogyha ez nem egy olyan tökéletes, tehát hogyha ez úgy hangzana, hogy a számomra tökéleteset, amiben hiba van egyébként. Tehát, hogy belefér a hiba, ez Richard Rohnnál is előjön egyébként a Férfi útja könyvébe, beesett később, hogy ott is szerepel ez a fajta utalás, hogy az nem oké, hogy nem vagy teljesen hiba nélkül való, mert az lenne az oké, hogyha teljesen hiba nélkül való lenni. De az oké egyébként, tehát, hogy belefér. Tehát, hogy ez így együtt azért oké. És ez kicsit olyan volt ez a Böjte Csaba féle történet is, hogy igen, a számomra megfelelő, a hibájával együtt, az úgy rendben van. Tehát, hogy onnantól már nincs mit igazán tovább keresni, és akkor itt most református vagy, és a Gábornak is már elmondtam ezt, hogy nagyon tetszik a reformátusok esküjébe az, hogy a...
Olyan
hogy
szép hosszú.
Nem, hanem, hogy számunk...
Vele
hogy
megelégszem.
Hogy igen, hogy megelégszem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ennyi. Tehát elér ezt a... Tudom, hogy lehetne még, de ez azt is kifejezi, de hogy ez számomra a tökéletes. És ez... Azt hiszem, hogy ugyanaz. És hogy minden másra is elég lenne. És mennyivel egyszerűbb lenne védeni a természetet, meg a teremtett világot, meg az életet, hogyha egy ilyen jó kis limitet találnánk magunknak, hogy ez nekem elég. És itt nem lebeszél, nem úgy felfogni, hogy ó, hát azt szeretnénk, hogyha jurtába laknánk. Nem szeretném, ha jurtákba laknánk, mert már nem kellene ott lakni, és biztos gazdaságtalan is lenne, és sokkal nehezebb lenne ennyi jurtát fönntartani, hanem, hogy azért, mert lehetne még sokkal-sokkal jobban, azért annak örüljünk, ami van, és az lehet, hogy az elég egyébként, ami van. Sőt, lehet, hogy az már az is sok, és már lehet, hogy ebből is lehetne. Tehát, hogy időnként lehet, így át lehetne nyálazni a gardróbot, meg a lelki gardróbot, hogy mi az, ami már fölösleges. És rájönnénk, hogy rengeteg fölösleges dolgot cipelünk, rengeteg energiát fektetünk a fölösleges dolgoknak a begyűjtésébe. És ezt a nagyon nehéz, hogy ezt ne csak szöveg szintjén hangozzon el, hanem ilyen hiteles. Tehát, hogy a szöveg az hitelt is kapjon, hangsúlyos legyen, hogy kézzel fogható legyen. És amikor én vergődök a saját gyerekeim kapcsán, akkor valójában ez a hitelesség az, ami vergődik. Hogy vajon elég volt-e az, amit én meg tudtam mutatni. Aztán majd kiderül, de én nagyon szurkolok magunknak. Úgy látom, hogy most már tényleg nagyon kevés időnk van, úgyhogy Én most akkor be is fejezem a magam részéről, meghagyom neked még ezt a pár percet, hogy az utolsó gondolat morzsát még kicsikart magadból, és
jogán.
Elbúcsúzzál te is a kedves hallgatóktól, mert hogy ez a Férfi Sátor műsora volt, ahol helye közzel én beszéltem a legtöbbet, hát sajnálom, de ha esetleg untattam valakit, a következő adás két hét múlva, akkor már többen leszünk, és talán jobban megoszlik majd az erőforrás. Addig is minden esetre én köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Technikai segítséget Koncsik Domonkosnak, és akkor Szabolcs, átadom neked a búcsúzás lehetőségét, és tiéd a szó.
Hát annyi mindenről szó volt ma, hogy nehéz is megragadni ebből konkrét dolgot. Én azért remélem, hogy itt hétről hétre, vagy két hétről két hétre azért tudunk olyan gondolatokat mondani, amiket útravalóul a hallgatók is forgathatnak magukban. Talán ez az, ami most megragadta végén, amit mondtál, hogy tényleg ez a plasztikusan kézzel foghatóan, hogy nem is tudom, volt talán az egyik tankönyvben egy ilyen szöveg, hogy egy diagram többet ér ezer szónál. Talán ezt így átforgatva lehetne mondani, hogy sokszor egy apró kis tett többet ér ezer szónál. Úgyhogy én szerintem semmiképp se volt hiába való az, hogyha valamit tettekkel mutattál példát a gyerekeidnek, és biztos, hogy azok ott vannak valahol, mintatárba, és olyan sokan vágyták volna, hogy gyerekkorukban legyen egy olyan minta, amit utána ők tudnak használni, és ne nekik kellett volna azt megküzdeni keservesen, úgyhogy talán ezzel az üzenettel tudok én búcsúzni, hogy két hét múlva folytatjuk, hogy éljük, csináljuk, és ne legyünk restek példát mutatni másoknak.
Akkor legyen így. További szép estét a kedves hallgatóknak. Férfi Sátor búcsúzik. Nagyon Isten jó estét mindannyiuknak.
A viszont hallásra.
Hírpercek.